A téma, a mai témánk címe így hangzik, a 10 parancsolat értelme, a Heidelbergi KP 114. és 115. kérdése alapján. Szeretném felolvasni először is ezeket a KP kérdéseket és feleleteket. 114. KP kérdés így hangzik. Megtarthatják-e tökéletesen mindezeket a parancsolatokat azok, akik Istenhez megtértek? Felelet: nem. Még a legszentebb életű emberekben is, míg a földi életben vannak, csak csekély kezdetei vannak meg ennek az engedelmességnek, úgy azonban, hogy komoly elszánással kezdenek el Istennek nem csak némely, hanem minden parancsolata szerint élni. 115. kérdés. Miért hirdettet hát Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? Felelet: először azért, hogy bűnös természetünkkel egész életünk folyamán egyre jobban megismerjük, és annál nagyobb vágyódással keressük Krisztusban bűneink bocsánatát és az igazságot, a megigazulást. Továbbá, hogy folytonosan azon legyünk, és Istentől az ő szent lelkének segedelmét is kérjük ahhoz, hogy egyre inkább megújuljunk Isten hasonlatosságára, míg a földi élet után el nem érjük a tökéletesség végcélját. Jó tömör fogalmazások ezek. Szeretném tartani magamat a címhez, 10 parancsolat értelme, a Heidelbergi KT 114. és 115. kérdése alapján. Ez azért nagyon lényeges, mert a törvény kérdése egy igen nagy teológiai kérdés, nagyon szerte ágazó. Tehát az, ha most valaki azt mondaná, hogy a törvényről, a törvény szerepéről beszéljek, ha estig itt ülnénk, akkor se érnénk véget, mert ez egy óriási teológiai probléma. Most arra koncentrálunk, amire a Heidelbergi KT koncentrált, amely a megtért embereknek, és ezt szeretném aláhúzni, a megtért emberek erkölcsi, illetve állapotára kérdez rá. A megtért emberek erkölcsi állapotára kérdez rá. Nem a helyzetére. A megtért embernek van helyzete, Isten előtti helyzete. Mi a megtért ember Isten előtti helyzete? Tudjuk ezt? Mi a megtért ember Isten előtti helyzete? Hogy? Megigazult ember. Ugye? Ez a helyzetünkre vonatkozik. Tehát Isten előtt mi megigazult emberek vagyunk hitáltal, tehát Isten bennünket a Krisztus áldozatáért, amikor hitre jutottunk, vagy megtértünk, igaznak nyilvánított. Tehát Isten előtti helyzetünk, hogy igaznak nyilvánított emberek vagyunk. De ez a helyzetünkre vonatkozik, az állapotunk az, amit az életünk mutat. Az állapotunk az micsoda? Az állapotunk az, hogy megigazult emberek vagyunk, ugye, de a valóságban gyarló, esendő, bűnösök vagyunk életünk végéig. Ez a mi erkölcsi állapotunkra vonatkozik. Tehát, ugye ezeket a dolgokat tisztázni kell, kedves testvérek, mert sok a félreértés. Például a megtért emberek, szokták sokan gondolni, azok már nem is vétkeznek, Milyen sokszor halljuk ezt, hogy ez hívő ember, megtért ember, és mégis így beszél, így viselkedik, mégis megbotlik. Hát a megtért emberek nem tartják meg a 10 parancsolatot tökéletesen? Miféle megtért emberek azok, akik nem tartják meg a parancsolatokat? A hívő emberek, a megtért emberek azok sikeres hívő élettel dicsekedhetnek? Testvérek, merem hinni, hogy itt azt mondjuk rá, hogy nem. Sajnos nem dicsekedhetünk egy tökéletes, megszentelt élettel. De hadd mondjam, hogy vannak azért, akik ezzel dicsekednek. Vannak, akik ezzel dicsekednek. A karizmatikus mozgalom tanítása szerint a megtért emberek már tudnak tökéletes hívő életet élni. Nagyon keveset beszélnek a bűnről, a bűnös emberről. Úgy hívják egyébként ezt a, nem csak a karizmatikusokra jellemző ez, vannak egyéb protestáns közösségek is, úgy nevezik, hogy perfekcionisták. Perfekcionisták, akik azt tanítják, hogy azzal, hogy én megtértem, bűntelen emberré lettem. Magyarországon is van olyan irodalom, amelyiket reformátusok is olvasnak, sajna bajna, és a szerzője Fritz Berger például, akinek áhítatos könyve is forgott közöttünk, ő perfekcionista volt. Azt mondta, hogy már az igazán megtért hívő embernek nem kell a mi atyánkot sem mondani, mert abban az van benne, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, hát ilyen már nekünk nincsen. Na most ugye itt kérem szépen nagyon lényeges, hogy lássuk, hogy akkor most mi a helyzet. Egy ember azt mondja, hogy ő megtért, hitre jutott, hívő ember, akkor mi a helyzet az ilyen emberrel? A Heidelbergi K.T. ezt érdemes egyébként izlelgetni, kedves testvérek, mert ez egy nagyon tömör íromány a Heidelbergi K.T. Azt mondja, hogy megtarthatják tökéletesen ezeket a parancsolatokat, ha megtértek? Nem. És itt jön egy megdöbbentő mondat. Megdöbbentő mondat. Még a legszentebb életű emberekben is, míg a földön vannak, csak csekély kezdetei vannak meg. Ennek az engedelmességnek. Csak csekély kezdetei. Nagyon megdöbbentő dolog ez, kedves testvérek. És erről beszél a Szentírás számtalan helyen. Gondolom a testvéreknél ott van a vázlat, nem akarom most kikeresni és elolvasni ezeket az igéket, föl van ott sorolva Prédikátorok 7.20, Filippi 3.12-13, 1 János 1.8, Jakab 3.2, amelyek igazolják ezt, hogy a sajnos a megtért hívő emberben is csak csekély kezdetei vannak az engedelmességnek. Nem tökéletes. Természetesen megkérdezhetjük, hogy mi ennek az oka. Mi ennek az oka, hogy a megtért emberben is csak csekély kezdetei vannak meg ezeknek a dolgoknak, az engedelmességnek. Mi ennek az oka és magyarázata? Erre válaszol a Biblia. És azért ezt felolvasom a testvéreknek, a Róma 7.22-23-at. Róma 7.22-23. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, amely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének, amely van az én tagjaimban. De nagyon megdöbbentő az, amit itt mond a Szentlélek Pál apostolon keresztül. Tudnélik, azt mondja, hogy az újjászületett, megtért emberben, attól kezdve tulajdonképpen, hogy megtér valaki, megkezdődik egy belső harc. Ez a megtérésnek egyik fontos jele, hogy megkezdődik bennem egy belső harc. Mégpedig milyen harc ez? Így nevezi az apostol, hogy a léleknek és a testnek a harca. Így is szoktuk mondani, hogy az ó ember és az új ember harca. Vagyis a megtért emberben is sajnos ott maradnak a régi természetének a maradványai. És a megtért ember már látja, hogy ez nem jó, elkezd vele harcolni. Azt mondta nekem az egyik falusi néni a megtérése után egy időm volt, tiszteltes úr, hát nekem nehezebb az életem, mióta megtértem. Azelőtt olyan nyugodtan meg voltam a bűneimmel, nem idegesített, ha hazudtam, vagy valakit becsaptam, most meg nem tudok benne maradni. A mennyemmel jó összevesztünk, jól éreztem magamat, én győztem. Aztán ez a néni, mikor megtért, időnként megjelent nálam sírva, azt mondja, térbetyüljünk le, tiszteletes úr, és könyörögjünk az úrhoz kegyelemért. Mert megbántottam a mennyemet. Nem tudod benne, nem érzi jó magát benne. Ez az a belső harc, az oka annak, kedves testvére, Galata levél, Galata 5.16.18, nagyon nagy téma, a test és a lélek harca, régi élet, új élet harca, és ez jelzi azt, hogy a megtérésem után, miért mondja a Káti azt, hogy csak csekély kezdetei vannak meg bennem. Na most testvérek, azért ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy hát azért egyetlen megtért ember se legyen beképzelt. Azért ez egy nagy alázatra int bennünket, testvérek. Mert azért, mert én hitre jutottam, nem lettem én külön semmivel a másik embernél. Ugye a hívőket sokszor vádolják azzal, hogy beképzeltek, nagyképűek, stb. Sokszor mondják ezt a hívő embernek. De testvérek, aki erre szánja magát, gondolja meg, hogy ugyanolyan nyambat bűnös vagyok én is, csak én már harcolok. Csak én már harcolok ellene. És ha azt mondják, hogy te, hát te is egy ilyen ember vagy, és elmondják azt, amivel éppen megbántottam valakit, akkor testvérek, ne magyarázkodjunk. Ne magyarázzuk a bizonyítványt, hanem mondjuk meg, hogy testvér, igazad van, és szégyellem magam. Igazad van, és szégyellem magam. Tehát megtarthatják-e tökéletesen a 10 parancsolatot? Ugye azt mondjuk, hogy nem. Ezért. Ez egy komoly realitás, testvérek. Ennél csak az a rosszabb, amikor már gyerekekkel csinálják ezt a szülők, hogy a kisgyerek azt mondja, hogy én megtértem a nyáron, aztán akármi disznóságot csinál, akkor rögtön a szülő neki esik, hogy nem szégyen magad, te neked már réges-rég ilyennek meg ilyennek kellene lenned. Hát testvérek, ha vegyük már elő, akkor legalább ezt a kártét. Vegyük elő ezt a kártét, nem csak bennünk van meg csekély kezdete az engedelmességnek, hanem a gyerekeinkben is. Na most tovább megy a KT, és azt mondja, na de ha ez így van, akkor mi értelme van a 10 parancsolatnak? Ha ez így van, hogy nem tudjuk kvázi úgyse megtartani, akkor mi értelme van? Miért hirdetteti Isten olyan szigorúan a 10 parancsolatot, ha azokat ebben az életben senki meg nem tarthatja? Hát akkor mi értelme van a parancsolatoknak? És erre is válaszol a KT. Mert tulajdonképpen ez a 10 parancsolat értelmére kérdez rá. Hát akkor mi értelme van annak, hogy Isten adta ezt a parancsolatot? Mi a 10 parancsolat értelme és célja? Nagyon fontos látnunk, testvérek. A KT 3 dolgot nevez meg. Azt mondja, hogy a 10 parancsolat értelme és célja, először is a 10 parancsolat tükör. A Isten törvénye egy tükör, amely megmutatja bűnös természetünket. Újra meg újra rámutat bűnös természetünkről, és meggyőz arról, hogy reménytelenül elveszett állapotban vagyunk. A 10 parancsolatot ezért kell hirdetni, ezért kell róla beszélni. Már javasoltam, hogy a liturgiai bizottságnak, hogy miért nem vezetjük be a református liturgiába azt, amit a holland reformátusok gyakorolnak. Minden Isten tiszteleten felolvassák a 10 parancsolatot. Ma kérem szépen, bejönnek a templomba az emberek, hát kíváncsi vagyok, hogy hányan tudnák elmondani a 10 parancsolatot. Nem is ismerik az emberek ma már testvérek ezt. Ma valami könyvet ismertettek reggel a rádióban, valami könyvismertetés volt, és ugye ott kérdezgették az írót, hogy a legizgalmasabb része az a könyvnek, hogy az illető, a főszereplő ismeri jól a 10 parancsolatot, és ugye kérdezi a barátja, hogy ha te ismered a 10 parancsolatot, akkor miért nem tartasz meg belőle egyet se? Azt mondja, azért, mert senki nem tartja be. Tetszik érteni? Félelmes logika, úgyse tartja be senki. Na most kérem szépen, a 10 parancsolat, ha szabad így mondanom, elsősorban nem is arra adatott, hogy én betartsam. Mert a 10 parancsolat, kérem szépen, nem egyébről szól, mint a Szent Istenről. Azt szoktuk mondani, hogy a 10 parancsolat az Isten tulajdonsága. A 10 parancsolat nem ismer kibúvót, tudnék. Jön Jézus, és mit csinál a 10 parancsolattal? Még beszigorít. Semmi kibúvót nem enged. Nézzé bele, ember, és ha valaki őszintén belenéz, testvérek, a 10 parancsolatba, mit fog látni? Azt fog látni, hogy én semmit nem tartok be ebből. Semmit. És a 10 parancsolatnak ez a célja, Róma 3.20 azt mondja, nincsen csak egy igaz is. Azt mondja a Róma 3.20-ba Pál. Nincsen egy igaz ember sem. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy nézd meg a 10 parancsolatot, és őszintén nézzé bele, hogy megtartom én ezt. Ha nem, akkor viszont ott van a Mózes könyvében, hogy átkozott mindenki, aki meg nem tartja azt, ami meg van írva a törvényben. Átkozott mindenki. A 10 parancsolat, testvérek, tükör, amely meggyőz arról, hogy reménytelenül elveszett állapotban vagyunk. A konfirmációi oktatások idején, mikor a 10 parancsolatról beszélgettem a gyerekekkel, konfirmációi oktatáskor, akkor felolvastuk a 10 parancsolatot hangosan, és megkérdeztem tőlük, hogy gyerekek, ki az közületek, aki betartja ezt a 10 parancsolatot? Hát ha voltak 20-an, 15 föltartotta a kezét. Na most akkor elkezdtem nekik egyenként magyarázni, hogy mit is jelent az, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki ki, ne legyenek neked idegen istenei, tehát engem szeress a legjobban. Elkezdtem így végig magyarázni. Hát egyre, a gyerekek egyre jobban bebornyultak, elkomorodtak. Mondom, gyerekek, akkor most megkérdezem, mert még nem magyaráztam végig, hogy van-e köztetek olyan, aki mégis azt gondolja, hogy ő egyet, kettőt azért megtartott. Megint jelentkezettek. Most már látjuk, hogy mindet nem, de egyet, kettőt azért megtartott. Na, eljutunk oda, hogy ne ölj. Azt mondja, végre, tiszteltes bácsi, egy parancsolat, ami ellen nem védkeztünk. Végre egy parancsolat. És akkor felolvasom nekik Jézus magyarázatát. Aki haragszik az ő atya fiára, embergyilkos az. Teljesen lelomboztak. Mondom, gyerekek, gondoljátok, hogy van valaki, aki betartja a 10 parancsolatot? Azt mondja, igen. Kicsoda? Tiszteltes bácsi. Aztán eléggé igyekeztem őket ebből kiábrándítani, testvérek. Mert testvérek, azért ez nem úgy működik a 10 parancsolat, hogy úgy feliből harmadából, mert az Istennel nem lehet játszani, az Isten szent Isten, bűngyűlölő Isten nem lehet játszani ezzel az egész kérdéssel, testvérek, hogy hát úgy félig meddig, meg hogy ne lopj sokat, hát ugye szóval tegyük ezt mellé, de testvérek, nem ez áll, hogy ne lopj sokat, ugye? Tehát itt azért Isten nem enged kibúvót, a 10 parancsolat tükör, megmutatja természetünket. Másrészt a 10 parancsolat másik feladata, funkciója, amiért adatott. A 10 parancsolat ösztöke. Ha én ilyen nyamvad bűnös vagyok, ami ennek mutat engem ez a tükör, akkor a parancsolat arra ösztökéli az embert, hogy azért valahogy ebből a reménytelen állapotomból ki kéne szabadulni. Mert el fogok kárhozni. Ezt mondja a Biblia, hogy elkárhozik az ember, átok alá kerül az ember. Vagyis a 10 parancsolat oda ösztökéli az embert, a bűnbocsánat és a megigazulás egyetlen forrásához, ahol egyetlen megoldás van arra, hogy én el ne vesszek, és kikerüljek Isten átka alól, és ez pedig Jézus Krisztus. Azt mondja Pál, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünk lett. Azt a szót használja egyébként, hogy pedagógus lett a törvény. A pedagógus volt az ókorban az, aki egy pácával kísérte a gyereket a suliba. Aztán, ha valami nem stimmelt, akkor oda csapott neki. Azt mondja, erre ösztökél bennünket Isten törvénye. Újra meg újra. Olvasod az igét, olvasod a törvényt, és az ember újra meg újra látja, itt valami megoldás kell, mert rajtam marad az Isten haragja. A Biblia azt mondja, hogy az ember úgy születik ebbe a világba, hogy Isten haragja van minden emberen. Kivétel nélkül. Tehát ez nem úgy van, testvérek, hogy az ártatlan csecsemő. Ez az ártatlan kis csecsemő. Hát kérem, az ártatlan kis csecsemővel a probléma az, hogy rossz a logikánk. Mi nem azért vagyunk bűnösök, testvérek, mert valami rosszat csináltunk. Hanem azért csinálunk rosszat, mert bűnben születtünk, kérem. A probléma bennünk van. Nem az a probléma, hogy rosszat csináltam, vagy rosszat mondtam. Hát azért mondtam rosszat, még azért csináltam rosszat, mert azt mondja a Biblia, hogy bűnben születtem. bűnösként születtem erre a világra. Hát kérem szépen, azért, mert a kis oroszlán még cumiból etethető, de hát ott van benne az oroszlán természet, majd megtudod, hogy mi ez, amikor felnő. Hát csak az jön ki belőle, ami benne van, az a természet. A törvény, a 10 parancsolat arra ösztökél, hogy keressem Krisztust, akiről azt mondja az ige a Galata levélben, hogy átokká lett érettünk. Átokká lett érettünk helyettünk. Ezt mondja Jézusról, mert átkozott, aki fán függ. Krisztus nem azért lett megfeszítve, mert bűnös volt, hanem azért, mert magára vette a bűneinket és annak a büntetését. És a büntetés az Isten átka volt. Átkozott minden, akik fán függ. Krisztus átokká lett életünk. Hogy lekerüljön rólam Isten átka. Ha valaki, testvérek, nem hisz, nem hiszi ezt, János 3.36, ha valaki ezt nem hiszi, amit Krisztus helyettem és érettem tett, az azt mondja a János ige, hogy az Isten haragja marad rajta. Rajtam van, de rajtam is marad. Rajtam is marad. Tehát a 10 parancsolat tükör, a 10 parancsolat ösztöke, harmadik, a 10 parancsolat a hívőket a megszentelődés útjára segíti. A 10 parancsolat a hívőket a megújulás, megszentelődés útjára segíti. Ugyanis a törvény a megtért embert is szüntelen Isten jellemére emlékezteti, aki szent, és aki gyűlöli a bűnt. Azt mondja Róma 7.12. A törvény szent. A törvény szent. Nem változik. A törvény szent. Egyszer tartottam egy előadást fiataloknak, az egyik pesti gimnáziumban, középiskolásoknak. Az volt a címe, hogy a szex és a Biblia. És egy nagy tornaterem tele volt gyerekkel, és amikor elmondtam nekik, hogy a Biblia mit tanít a tiszta életről, megszentelt életről, az önmegtartóztatásról, stb. Mi az, hogy paráznaság? Hát utána kérdéseket lehetett feltenni. Nagyon érdekes az első kérdés. Azt szeretném kérdezni, hogy az egyház nem gondolta még arra, hogy valahogy enyhítse ezt a parancsolatot. Mondtam neki, hogy de gondolt. Csak az a probléma, hogy az Isten nem gondolt rá, testvér. Az egyház azt engedne. Sok mindent megenged az egyház, sok mindent szó nélkül az egyház engedne. Csak az a probléma, hogy az Isten nem enged, testvér. Mert megvan írva, hogy a törvény szent. A törvény szent. És Isten szentségének a fényében átéljük a nyomorult, bűnös mi voltunkat, és rájövünk arra, testvérek, hogy nekünk minden áldott nap kegyelemre van szükségünk. Minden áldott nap az Isten kegyelmére van szükségünk, amely megújít bennünket. Azt mondja a Heidelbergi KT, mi az igaz megtérés? Válasz. Az ó ember levetkezése és az új ember felöltözése. Magyarul megtérés. Naponként szüksége van az embernek, mert ahogy este levetkőzöm, másnap felöltözöm, ez egy napi tevékenység, testvérek. A hívő embernek naponta szüksége van, hogy felöltözze Krisztust. A Krisztus szeretetét, bűnbocsátó kegyelmét. És kedves testvérek, minél jobban látom elveszett voltamat a törvény tükrében, Annál nagyobbnak látom Krisztust. Annál nagyobbnak látom Krisztust. Minél kisebbnek látom magamat és a bűneimet, minél jobbnak gondolom magamat, annál kisebb az életemben Krisztus. Testvérek. Itt vannak a problémák. Ez egy nagyon komoly probléma. A keresztjének életében van egy kicsi Krisztus. Mert én frankó gyerek vagyok. Mert mindig mások a hibások. Én nem. Most a törvény, kedves testvérek, erre adatott, hogy egyre jobban megítéljen engem, és Krisztust egyre nagyobbnak mutassa. Ugyanakkor azért a hívő ember, aki szereti Jézust, mert a hívő élet innen ismerhető meg, testvérek. A hívő ember erről ismerhető, nem az, hogy döngeti a maga mellit, hogy én ilyen hívő vagyok, meg olyan, hanem a hívő ember arról ismertetik meg, hogy mindenki látja az életén, hogy ő szereti Jézust. Aki pedig szereti Jézust, mit fog kérdezni? Uram, én úgy szeretnék a te kedvedben járni. Hogy járhatok én a te kedvedben? Ha én szeretem a feleségemet, testvérek, akkor én olyan virágot vizek neki, amiről tudom, hogy szeret. Nem? Nem volt, amit én szeretek, őszintén. Akkor én olyan ajándékot veszek neki, amiről tudom, hogy ő örülni fog, ha szeretem. Ha szeretem. Ha én szeretem Jézust, akkor csak azt fogom kérdezni, Uram, hogy járhatok én a te kedvedbe? Hogy élhetnék én a te akaratod szerint? Kedvesen. És erre az Úr mit mond? Ott van a törvény, cselekedd a törvényt. És azt mondja János a levelében, megdöbbentő mondat, az ő törvényei pedig nem nehezek. Tudnék, annak nem nehezek, aki szeret. Annak nem nehéz, testvérek. Hát bocsánatot kérek, én szeretem nagyon a feleségemet, hát ez nem egy szörnyű parancs, hogy szeressem. Nem? Hát ez nem egy szörnyű parancs, hogy én szeressem. Ha én szeretem Krisztus, ez nem egy persze, hogy akkor nem nehezek az ő törvényei. Még akkor is, ha belebukok itt-ott, amott. De szeretnék a kedvében járni. Az Isten törvényének ez a szerepe. Ez a szerepe megmutatja minnyájunknak, hogy mi az, ami kedves az Úr előtt. Azt mondja Jézus, ha szerettek engem, az én parancsolataimat megtartsátok. Ha szerettek engem.